Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 200 magyar program zajlott a jubileumi szent évben Rómában és a Vatikánban. Kishegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta, Klebersberg Kuno, aki vallotta, kultúra nélkül nincs Magyarország, 1927-ben alapította meg a Római Magyar Akadémiát azzal a céllal, hogy a kultúrán keresztül megerősítse Magyarországot és a magyar kulturális kapcsolatokat külföldön is. Ehhez szükség van a magyar kultúra sokszínűségének bemutatására, melyben a Római Magyar Akadémia tevékenysége irányadó és példaértékű. Ez sokszínűség bemutatását a kulturális tárca a jubileumi szent évre is célul tűzte ki. Mikulás ünnepséget tartottak a katolikus tábori püspökségen. A program részeként fellépett a Show and Magic csapata, akik műsorukkal kicsik és nagyok arcára is egyaránt mosolyt csaltak. Az esemény végén személyesen érkezett meg a Mikulás, aki Szent Miklós, a 3.-4. századi mirai püspök, a katolikus és a görögkeleti egyház szentje példáját követve megajándékozta a jelenlévő gyermekeket. Ünnepélyes diátadón köszöntötte a Piarista Rend magyar tartománya. A Fókuszban a Remény című fotópályázat, illetve a Reményre hangolva című novellaíró pályázat résztvevőit és díjazottjait. A két felhívás a Ferenc pápa által meghirdetett jubileumi szent év mottójához, a remény zarándokaihoz kapcsolódott, lehetőséget teremtve arra, hogy diákok és öregdiákok alkotásain keresztül szólaltassák meg a remény különböző arcait. A Szentatya már láthatott egy előzetest az Oscar-díjas olasz színész és rendező új filmjéből, melynek címe Péter egy ember a szélben címmel. Leó pápa és Roberto Benigni nem csak Krisztus első helytartójáról beszélgetett, hanem a moziról is, Dantéról, valamint Szent Ágostonról is. Megjelent Kuzmányi István Assisi című zarándokúti könyve. Életünk folyamán zarándokúton járunk, sok szent példája, tanítása van segítségünkre. Assisi Szent Ferenc kiemelkedik közülük, olvasható a Magyar Kurír oldalán. A 800 éves ferences jubileumok csúcspontjához közeledve szeretettel adják az olvasók kezébe az Új Ember kiadó legújabb kötetét, az Assisi című művet, mely segítséget adhat, hogy a Poverello nyomában járva, megismerve élete helyszíneit, közelebb lépjünk Krisztushoz és egymáshoz. Rászoruló gyermekeknek szervezett adventi élményprogramot az Ökumenikus Segélyszervezet. A közlemény szerint a segélyszervezet látókörében lévő nehéz körülmények között élő családokból érkező általános iskolás gyermekek egyik csoportja a mézes kalács tésztájának gyúrásába, szaggatásába és sütésébe kapcsolódott be, egy másik csapat pedig az elkészült süteményeket díszíthette föl. Míg a gyermekek egy harmadik csoportja karácsonyi ajándékokat készített szüleiknek, testvéreiknek, a negyedik csapat számára pedig kézműves foglalkozást tartottak. A következő napokban jelentős gazdasági delegáció utazik Moszkvába, hogy a háború utáni együttműködésről tárgyaljon. Erősítette meg a miniszterelnök Kecskeméten a digitális polgári körök találkozóján. Orbán Viktor elmondta, ahhoz, hogy az ország kimaradjon a háborúból, erőre van szükség, ehhez pedig erős gazdaságra. Kiemelte, a kabinet már most készül a háború utáni időszakra, ezért tárgyal az Egyesült Államokkal és Moszkvával a gazdasági együttműködés új kereteiről. Januártól átlagosan 10%-kal emelkedik a pedagógusok bére, erősítette meg a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán célnak nevezte, hogy jövőre elérjék a 936 ezer forintos pedagógus átlagbért. Levélben javasolja az Európai Bizottságnak az olasz miniszterelnök a hibrid autók megtartását 2035 utára is. Giorgia Meloni emellett szorgalmazza, hogy zéró emissziós üzemanyagként is ismerjék el a bioüzemanyagokat is. A levelet aláírták Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Bulgária és Magyarország vezetői is. Végül az időjárásról. A keleti határszélen is eláll az eső. A felhőzet vékonyodik, szakadozhat, de közben ott is egyre nagyobb területen párássá válik a levegő. Köd, valamint réteg felhőzet képződik. Hajnaltól nyugat felől vastag, meleg fronti felhőzet érkezik. Arrafelé néhol már szemerkélhet az eső. A légmozgás többnyire gyenge marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 1 és 6 fok között valószínű, de az időszakosan kevésbé felhős tájakon ennél pár fokkal hidegebbet is mérhetünk. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Mesél a múlt. A Vatikáni Rádió kincsestárából. Első rész. A szent évek. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkban új műsorral jelentkezünk, melyben felidézzük a Vatikáni Rádió magyar adásának legendás pillanatait, a pápák hangját, történelmi eseményeket egy lelkes gyűjtő Hudák István segítségével.
Laudetur Jézus Krisztus, dicsértessék a Jézus Krisztus. A Vatikáni Rádió köszönti hallgatóit.
Eddig 1974-ben jártunk, és most ugrunk egy nagyot, és 2025-ben vagyunk. Már nem a Vatikáni Rádió római stúdiójában, hanem, ha így lehet fogalmazni, annak kihelyezett pécsi stúdiójában. Itt vagyunk Hudák Istvánnal, aki tiszteletbeli Vatikáni Rádiós, ezt nyugodtan mondhatom, hiszen évtizedek óta egészen rendkívüli módon gyűjti és őrzi a Vatikáni Rádió felvételeit, az ahhoz kapcsolódó liturgiákat, felvételeket, legyenek azok hang, kép, felvételek, videók, és ezt a technika fejlődésével párhuzamosan mindenféle eszközön, amit most hallhattak a hallgatók, miről szólt pontosan?
Hát ez egy 1975-ben rögzített felvétel volt a Vatikáni Rádió műsorában. Nagy Ferenc jezsuita atya kommentált az akkori rádióbemondó, aki Szabó Ferenccel együtt volt ott, és akkor Hipacskat és Kordia nővérrel együtt dolgoztak a magyar szekcióban. És azt lehet mondani, hogy azért nagyon érdekes, hogy akkor az Magyarországon, az elzárt világban, hogy milyen hatása volt egy Vatikáni Rádiónak, például egy ilyen pop műsoros jelleggel. Az egyházat egy ilyen bizonyos nagyon pókháló mögötti területnek tartották és próbálták bemutatni, és itt, ami én is fiatalként, ahogy hallgattam, szinte feldobott, és nem tudtam, annyira örültem neki, hogy hihetetlen.
50 év telt el, és az alatt, az idő alatt tényleg rengeteg dolgot gyűjtöttél össze. a hallgatók talán észrevették azt az elején, azt bizonyosan fölismerték azt a hangot, amikor csévéli az ember magát, a szalagot, az egy ilyen félre ismerhetetlen hang volt. Milyen eszközökön gyűjtötted ezeket?
A technika kezdetén, illetve hát amikor elkezdtem, az 8. általános iskolás voltam, tehát ez nem mostanában volt, ugye akkor a rádió világa az a rövid hullám, közép hullám volt, amin lehetett távolsági adásokat, illetve más országok adásait fogni. A Vatikáni Rádiót még édesanyám kezdte el hallgatni, még akkor nem volt már magyar nyelvű adás, úgy tudom, lexikálisan, de viszont mi még nem hallgattuk, hanem amikor a 23. János pápa haldoklott, illetve temetési szertartása volt, azt már befogtuk német nyelven, a Vatikán Rádió német nyelvű adásán, és akkor kezdtem én böngészni, hogy nincs esetleg magyar, és rátaláltunk a magyar nyelvű adásra. Persze ugye ez rövid hullámon volt a leginkább elérhető, annak idején a 49-es vagy a 31 méteres rövid hullámon. Persze ehhez kellett egy nagyon jó rádió, ami abban az időben kiválók voltak a rádiók, csöves rádiók voltak, világvevő rádió, ahogy mondták is a köznépi megfogalmazásban. Illetve csak egy jó antenna kellett hozzá, és azt megépítettem, két hatalmas bérház között kifeszítettem 50 méter húzal antennát, és hát úgy fogtam gyakorlatilag a Vatikáni Rádiót, még mellett a Szabad Európát is, mint a Kossuth Rádiót. Tehát ez a 70-es évekre vonatkozik, amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, főleg 75-ben, mikor már ugye gyakorlatilag szakmám is villamos jellegű lett, és a tanulásaim folyamán is a rádiótechnikát tanultam, és akkor kiépítettem ezeket a dolgokat. Tehát ami miatt így nyávogott ez a szalag az elején, ugye ez az volt, hogy abban az időben orsós magnók voltak, így hívták köznépen, tehát szalagos magnetofonok, ugye amire különböző méretű szalagokat lehetett felhelyezni, és hát rendkívül gazdaságos, mert negyedsávos rendszerrel vett fel, tehát nagyon sok anyagot tudtam egy-egy szalagon rögzíteni. Jelenleg is több száz óra anyaga van, aminek sajnos egy-egy része már az 50 év alatt megkopott, illetve tönkrement, de talán azt tudom mondani, hogy hála Istennek szerencsére annak idején megkeresett a Magyar Rádió, de már régen itthon voltam, és már nem is gondoltam, hogy ezekre az anyagokra szükség lesz valamikor is, amikor megkeresett a Magyar Rádió, Kossuth Rádió dokumentációs osztálya, és azzal álltak elő, hogy hát a Szönnyi Zsuzsa azt mondta, hogy a Vatikánban nincsen magyar anyag a régi rendszerről, a régi világról, és állítólag nálam megtalálható, és ez így is volt, és hát így a Magyar Rádió át is vett több mint 30 órányi anyagot.
Nem csak a hangot gyűjtötted, hanem tárgyi emlékeid is vannak. Egy picit mutassuk be a hallgatóknak azt a néhány kis füzetecskét, amit ide készítettél, hogy mit ábrázolnak, illetve miről szólnak, hiszen most 1975-ben, 50 évvel ezelőtti időket idézünk föl.
Hát az első, ami ilyen képeslapszerű, illetve egy kis füzet, az gyakorlatilag az 1975-ös szentévnek a plakátja, illetve a jelképe, a galamba békeággal, nagyon hasonlít a színösszetételbe a jelenlegi szentévnek a motivációihoz, hogyha így összehasonlítom. És hát nagyon érdekes volt, ugye abban az időben volt 6. Pál pápa, itt vannak a képes lapok, amik abban az időben, 75-ben készültek.
Itt látjuk a svájci gárdistákat, a Szentpéter teret, ami olyan sokat azért nem változott, igaz?
Igen, nem. Annyit vettem észre, hogy abban az időben idősebb korosztály volt a svájci gárda, most pedig egy katonakorú fiatalok vannak, és hát itt van, még megvan a bérletem is, amivel 1975-ben egy hónapon keresztül a Vatikán Rádió vendégeként ért a Szabó Feri atyai megkívására eltölthettem egy hónapot a Vatikáni Rádió környékén, és a Szent István házban laktam fent, és a szabad időket pedig bejártam akkor már az egész várost gyakorlatilag busszal, bérlettel, gyalog, és hát próbáltam magamba tölteni az élményeket, hiszen akkor a legelső út az egy olyan felejthetetlen, hogy nem lehet szinte meghatottság nélkül róla beszélni, mert annyi élményt jelentett az egy hónap.
Fantasztikus, itt látjuk, 1975. júliusában volt érvényes ez a havi bérlet, ami akkori áron 3000 lírába került. Látok itt még különböző fekete-fehér fényképeket, mit ábrázolnak?
Hát ezek ugye a szabadidőben készített felvételek, jól látható, azért 1975-ben a gépkocsi park Rómában is még a klasszikus Fiat kocsikat, ami egy pár Magyarországon, vagy illetve megjelent Lada és egyéb néven, orosz gyártmányban, miután a licensz megvásárolták, a Szentpéter téri általános kihallgatás, 6. pál, itt az emelvény, akkor még nem volt ilyen nagy dekoráció, csak egy ilyen emelkedő és egy hátsó paravánfal, de akkor is mi Szent Év lévén ugye megtöltötte a tömeg a Szentpéter teret. És itt van a 6. párról is ugye a portréképek, de az összes pápáról, akit eddig megéltem jóformán, azokról mindenről van portréképen.
Tehát te részt vettél az 1975-ös szentévi jubileumi eseményeken?
Igen, végig, és nagyon érdekes volt, hogy több minden magyar vonatkozásban is érdekes volt a 75-ös szentév. Ugye sok minden hatott az emberre, mert maga az egyházi események, a szentévi események, a hatalmas tömeg, a nemzetközisége a dolgoknak, az olasz identitás, a hangulata, kifogtam, ugye nagyon megmaradt emlékembe a trastevere-i búcsú is, ami ugye mindig ötvöződik egy vallási és egy nagyon hangulatos népi szertartással és időtöltéssel. Aztán abban a hónapban, júliusban, 75 júliusában nevezték ki Kada Lajost, aki akkor még nem volt püspök, ott szentelték püspökké azon a misén is ott voltam. Abból is van egy valamennyi rész a szentélési miséből, amit őrzök Szallagon. A másik nagy munka, meg hát inkább azt mondom, hogy munka volt, hogy ugye mindenki tudja, hogy az egyházon belül biztos, hogy a nyomtatott sajtót, vagy a nyomtatott könyveket Magyarországra a múlt rendszerben nem nagyon lehetett eljutatni. Ide-haza elég sovány volt a kiadás, vagy annak a tartalma. Szabó atya az írásait, meg más könyveket, meg a teológiai kis könyvtárt, meg a teológiai szótárt, és Kordiának a könyveit, meg mindent, ezeket mi egy nagy zsákokba csomagoltuk, és Róma, meg a Vatikán környékén az összes postaládát megtöltöttük minden nap, ami Magyarországra jött.
Akkor te aktívan részt vettél abban, hogy hogyan lehet misszionálni a magyar egyházat.
Hát igen, akkor végül is akaratlanul, időzélben, lelkesedésből én is csomagoltam és pakoltam a könyveket, és jó volt látni aztán ide-haza, hogy meg itt-ott meg mi családoknál meg lehetett látni a Szabó atya könyvét, vagy a vatikáni zsinatról szóló könyveket, vagy bármi, ami külföldi vagy bécsi magyar kiadás volt.
Lapozgatunk tovább, itt látok további szent évről kis programfüzeteket, ezen én is részt vettem már a 2000-es szentében, ez volt a nagy jubileum. Mit tudsz mutatni a hallgatóknak?
A 2000-es, ugye azt itthon Magyarországról figyeltem, akkor már ugye a videó ez gyakorlatilag mindennapos használati eszköz volt, és a technikai továbbfejlődésen pedig az volt, hogy a szalagos magnók után a kazettások után a videómagnó, aztán közben megjelent a lehetőség, hogy televízió csatornaként külföldi adókat lehessen fogni. Így elkezdtem azután kutatni, eljutottam egészen a műholdas adásig, és jelenleg is így nézem a televízió műsorokat, mondhatnám napra készen minden pápai műsort a Vatikán News segítségével, és abban az időben pedig, amit lehetett, vagy a Római Rádió, vagy Rájon keresztül, főleg abban az időben Rájon keresztül, amit ott közvetítettek, a 2000-es jubileumi műsor teljesen megvan a második János Pál pápával, természetesen videón őrzöm ezt is.
Akkor ebből hallgassunk meg egy részletet.
Cari amici, vedo in voi le sentinelle del mattino. Vedo in voi le sentinelle del mattino in quest'alba del terzo millennio. Voi diventerete la pace pagando anche di persona se necessario.
Hallhattuk immár Szent II. János Pál pápa hangját, amint arra buzdítja a fiatalokat, hogy tartsanak ki közel a hajnal, és ők a harmadik évezred őrszemeiként a békét fogják építeni. Milyen hatással vannak rád II. János Pál szavai, illetve maga a kép, hiszen mi most videófelvételen láthattuk őt, amint Torvergátán 25 évvel ezelőtt lelkesítette a fiatalokat.
II. János Pál élete gyakorlatilag a a pápasága legalábbis végig kísérte az én életemet is, mert amikor pápává választották éppen, akkor egy ilyen akkor úgynevezett vállalati útról jöttünk haza, Kárpátoknál szólalt meg a európai rádióknak a hangja, és ugye én mindig vittem magammal a rádiókat. És akkor csak azt lehetett, hogy különböző lengyel, vagy szlovák, vagy szláv nyelven hallani, hogy Vojtila, 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 még nem tudtam semmit sem, hogy ez mit jelent. És ha hazaértünk, akkor utána megtudtuk, hogy lengyel pápa lett, és ennek nagyon örültünk itt Magyarországon főleg, hiszen nagyon nagy jelentősége volt, ennek éreztük, hogy ennek valamilyen nagy hatása lesz előbb-utóbb. És hát az volt a nagy szerencsém, hogy következő évben már ott voltunk Częstochowába, a egykori komlói plébános úrral, a Bors Lászlóval, Ropoli atyával és a görög katolikus Miklós atyával innen Pécsről. Egy személykocsival mentünk ki, és nagyon ügyes volt a komlói plébánosról Laci bácsi, mert gyakorlatilag majdnem az oltárnál kötöttünk ki a kocsival, holott 30 kilométeres teljes zár volt a mise körül. És hát egy kicsit, hogyan mondjam, füllentettem ott, mert már akkor volt ilyen vatikáni rádiós matricám, és ragasztottam a magnetofonomra. Miután sok mindent nem tudtam mondani, csak ennyit mondtam, hogy please, 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 és mentem előre, mind addig, míg teljesen oda nem értem az oltárhoz, hiszen annak a misének az anyagát is rögzítettem szallagon. Ugyancsak egy ilyen hatalmas nagy emlék a II. János Pállal kapcsolatban, amikor 1981-ben Bécsben volt. Bécsben szintén egy magyar csoporttal innen Pécsről, ugye abban az időben Zarándok út nem létezett, de egy bécsi shopping út az fedezte ezt az egész kérdést, mint utazási iroda. Nagyon rendesek voltak, és hát a shoppingolás volt az, amikor a pápai mise volt a Bécsi Európa Parkban. Hatalmas emlék számomra több szempontból is. Egyrészt összeismerkedtem egy osztrák újságíróval, és ő bevitt a sajtópáholyba. Csak a nagy probléma az volt, hogy 9 fok volt a hőmérséklet, és szakadt az eső egyfolytában. És én egy nagy nyárádi csoporttal voltam ott, ami többségében idős utazók voltak, turisták, és annyira hideg volt, hogy közben a csoport elment a miséről. Én ugyan már nem tudtam erről, hiszen bent voltam a sajtópáholyba, de még a katasztrófa tetejére időzőben a buszt is odébb tették, ahol megegyeztük, hogy hol fogunk majd felszállni. És így az történt, hogy már az osztrák újságíró is elköszönt, mert annyira hideg volt, a vacok ott a fogunk, de a hangfelvétel ennek a misének is megvan természetesen itthon kazettán, és végighallgattam a pápai misét, de utána pedig az a hatalmas tömeg, ugye a járdákat mindent elfoglalt. Én meg miután nem találtam a kocsit, próbáltam mindenfelé menni, árkon bokra mondhatnám így, bokra keze csupa sár voltam, és a rendőr miután vasárnap volt, azt mondta, hogy menjek menekült táborba, vagy ahova gondolom, vagy próbáljam meg a követségi lehetőséget elérni. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy kiértem egy nagy útra, egy keresztülésből, a piros lámpa előtt állt egy autóbusz, egy magyar autóbusz, hiszen meg lehetett ismerni, és nyitva volt az első ajtaja. Én nem törődve pirosra semmivel odarohantam, és beugrottam abba a buszba. És hát nagyon érdekes volt, mert hát egyrészt ők is megijedtek, meg én magam sem tudtam már a vacogástól igazán beszélni, de nagyon kedvesen fogadtak, és végül az volt a lényeg benne, hogy szintén baranyai csoport volt, mégpedig Bikarról, és akkor ők kerestek egy turistát, akit elvesztettek, és én meg meglettem, mint egy új turista. És akkor még mondták, hát még egy dolog van, a Schönbrunni kastélyt meg kell nézni, de utána megyünk haza. És az egésznek az érdekessége az volt, hogy amikor a magyar határa értünk, akkor ugye rögtön leszállítottak, és falhoz állítottak két géppisztolyos katona odállt mellém. Mondtam, hogy nyugodtan a munkahelyemet felhívhatnák, hiszen Magyarországon vagyok. Más céllal jöttem, de nem kellett erre sok mindenre hagyatkozni, mert a senki földjén megjelent az az autóbusz, ami engem kivitt, illetve a nagynyárádi csoport is, mire vámvizsgálat és útlevvizsgálatra sor került, addigra már a buszomon voltam a helyemen. Hiszen nem volt nálam sem útlevél, sem pénz, semmi. Tehát csak kopaszon. Hát az emlékét itt őrzi mindenki, aki ment a misére, a Siemens művek gyártott egy keresztet. Ez annak, amit a szoba ajtó fölött van kereszt, az annak a misének a keresztje, amit ott ezrek kaptak gyakorlatilag a belépéskor. Egy nagyon szép korpusz.
Fantasztikus, ez igazából egy szentély, hogyha nevezhetem így, a Vatikáni Rádió szentélye, és a különböző pápáké 23. Jánostól mostanáig, Leó pápáig. Köszönjük szépen Hudák Istvánnak, hogy bevezetett bennünket az általa fölvett első szentév, az 1975-ös szentévnek a felvételébe. Végig tekinthettük a Gen hangulatát, a 2000-es szentév kapcsán pedig II. János Pálhoz kapcsolódó igazán kuriózum emlékeiről számolt be, és ezt folytatni fogjuk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy emlékezhettünk ezekre az eseményekre, és azt hiszem, hogy az egyház történelmében és a modernkori világ eseményei között, akár a mai napokra gondolva, történelmileg, politikailag, vagy biztonsági szempontokból, a háborúkra gondolva, amit minden pápa szinte végigkövetett és végig imádkozott a békéért, ehhez hozzájárulhattam egy kis mozaikként.
Köszönjük, akkor a Mesél a múlt innen folytatódik tovább.
Köszönöm szépen én is.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgató, még október 23-án mondhatni alaposan megemlékezünk a forradalmi eseményekről, az azt követő napokról kevés szó esik. November 4-e a forradalom vérbefolytása már nem kerül szóba, és a többi történet is elenyészni látszik. Az egri nők hősiessége a dicsőséges várvédelem kapcsán ismert igazán, Gárdonyi Géza és Székely Bertalan is megörökítették alakjukat. Sokan valóban életüket adták hazájuk védelmében. A 20. század hős egri nő alakjairól azonban keveset tudunk. 1956. december 10-én babakocsikkal dohánygyári asszonyok vezették a tüntetést, égő gyertyával kezükben a 60-as ezred emlékműnél. A vasútállomás felől érkeztek a szovjet 31. harckocsi gárdahadosztály tankjai. Az egri nők pedig útjukat állták. Hiába hangzott el többször, hogy álljanak félre, különben tüzet nyitnak, nem mozdultak. Farkas szemet néztek a fegyverekkel. Végül a harci járművek nem vonultak tovább, hanem elmentek Verpelét felé. Ezek a nők nem kaptak semmiféle elismerést, sőt, sokan közülük elveszítették állásukat, vagy éppen kiszorultak a felsőoktatásból. December 11-én és 12-én pedig már vérfürdő volt Egerben. A sortűz áldozatainak száma nem ismert pontosan, 9 és 16 közé teszik a meggyilkoltak számát, és mintegy 30 sebesültről lehet tudni. A sztrájkoló békés tömeg a budapesti munkástanácsok kezdeményezéséhez csatlakozott 2-300 fővel. Az egri, illetve az időközben a megyeszékhelyre vezényelt fűzesabonyi karhatalmista alakulat tagjai géppisztolyokkal a tömegbe lőttek. Vezetőjük az a Gyurkó Lajos vezérőrnagy volt, aki Kecskeméten, Tiszakécskén és több más településen adott ki tűzparancsot. Az öt elemit végzett péksegédből lett tábornok kezéhez sok vér tapad. A Heves megyei Népújság egy évvel későbbi, 1957. december 11-én megjelent számában arról tudósít, hogy a karhatalmisták az évfordulón összejövetelt tartottak, reggelig mulattak és kinyilvánították, bármikor megismételnék szörnyű tettüket. A felelősségre vonás 1994-ben kezdődött, és a hosszú ideig húzódó perben végül 2000-ben bizonyítottság hiányában felmentő ítélet született. Kedves hallgató! Ég a második gyertya az adventi koszorún, jelezve az idő múlását és az ünnep közelettét. Már a készülődés fontos része, hogy milyen koszorút alkot az ember. Én a klasszikus megoldás híve vagyok, és sokszor csodálkozva látom a csupán díszítő funkciót betöltő csupa dizájn műveket, melyek sem hangulatukban, sem szimbolikájukban nem követik a hagyományt. Elkezdődött az advent. A várakozás, a visszaszámlálás, a magunkba szállás és felkészülés időszaka. Az új egyházi esztendőben kezdhetünk tiszta lappal, átgondolva, mit hagyunk magunk mögött és mire készülünk. A gyertyák gyújtása az idő közelettét jelzi, mutatván, hogy napról napra, hétről hétre közelebb kerülünk az ünnephez. Szinte minden kultúrkörben szokás készülni az ünnepre. Az ókorban például hírvivők tudatták hetekkel korábban az uralkodó jöttét, hogy az embereknek legyen elég idejük rendbe tenni a házakat, utakat. A keresztény készület abban különbözik, hogy a tárgyi, hangulati készületen felül, melyek elég fontosak, a lelki készület kerül előtérbe. Természetesen a díszítés, a szimbólumok segíthetik ezt. Azt sem szabad feledni, hogy bár a világban fényes, hangos, sőt sokszor harsány ez a néhány hét, ez az időszak valójában a bűnbánat ideje is. Persze nem könnyű elcsendesedni, kicsit magunkkal, szűkebb környezetünkkel, szeretteinkkel foglalkozni ebben a nagy zajban, de mindenképpen meg kell próbálni. És tudatosítanunk kell magunkban, hogy valójában nem az ünnepet várjuk, hanem az ünnepeltet, a megváltót.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották. Thank you.
Lapbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a szerzetesek fél órájában Jeges Mirjam Kármelita nővért hallják az imádság erejéről. Majd az ökumené testvéregyházaink fél órája szól, melyben a református egyház műsorát hallják. Hajnali egy óra után híreket mondunk, majd Cseperedő című műsorunk szól. Ebben Rózsa Babic Nórával, idegrendszeri fejlesztővel, gyermek- és ifjúsági preventorral beszélgetünk a szülői tudatosságról. Majd a Sziluett szól, női műsorunkban ezúttal az Árpádházi Boldogok és Szentek életéről beszélget Tirsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésszel, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Majd hajnali két óra után a híreket követően a Lélek útjain című műsorunk szól, melynek témája Bódi Mária Magdolna és a dolgozónő. Tengely Adriánt hallják, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem docensét. Majd a közelkép szól. Ebben Ötvös András érseki tanácsossal beszélgetünk hivatásáról. Hajnali három óra után a híreket követően a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunk szól, majd a Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalóját hallják. Négy órától zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. A mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Krész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Szalko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap hírszerkesztő bemondója, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke. Olvasom Izaiás próféta könyvében. A szobrász megpillant egy levágott törzset, megtetszik neki. A fa tetszett meg neki? Nem. Képzeletében már látja, mit fog belőle faragni. Így néz Isten is ránk, emberekre. Ha meg akar határozni engem, ne azt kérdezze, hogy hol élek, mit eszem, vagy hogyan fésülöm a hajam. Kérdezze azt, hogy mit gondolok, hogy miért élek. Kérdezze azt, hogy mi tart attól vissza, hogy teljesen azt éljem, amit akarok. A válaszok alapján így jobban meghatározhatja személy azonosságomat. A teljes választ azonban önmagamról én is csak halálom utánra remélhetem. Írta Thomas Merton. Jézusom, szemed rajtam pihen, személy szerint ismersz engem. Nevemen szólítasz. A szüleim még meg sem születtek, s te már ismertél. Pontosan tudod, mi lakik bennem, jobban, mint én. Ismered feltörő gondolataimat, hullámzó hangulataimat, kiszámíthatatlan érzéseimet, követelőző vágyaimat, minden képességemet, értékemet és gyöngéimet. Látsz végnapjaimon, s akkor is, amikor le vagyok törve. Részt veszel aggodalmaimban, reményeimben és bajaimban. Tudsz a fellendülés óráiról, de a hanyatlásról is. Számon tartod hajam minden szálát, s alakom méreteit is. Olvasol vonásaimból, jól tudod, mikor mosolygok és mikor könnyezem. Virulok-e az egészségtől, vagy fonnyadozom a betegségben? Hallod hangomat, el nem felejted egyetlen szavamat. Tudod, melyiket kell komolyan venni, és melyiket nem. Előre tudod, mikor akadozik lélegzetem, s mikor támad ritmuszavar szívem dobbanásában. Érdeklődő vonzalmad átölel. Úgy emelsz föl, hogy mégis a magam lábán járok. Úgy szeretsz, amennyire magamat sem tudom szeretni. Én nem szenvedek annyira kínjaimtól, amennyire te velem érzel. S ha hagyod a bajt rám szakadni, bennem és általam csak saját sorsodat ismétled meg.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,